Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV podcastje, az első olyan műsor hosszú hónapok után, ahol Bajnokok Ligája mérkőzésekről is tudunk beszélni, hiszen a női BL elkezdődött, a férfi meg mindjárt el fog kezdődni, sőt, hát ugye, amikor hallgatjátok ezt a podcastet, akkor lehet, hogy már a Szeged le is játszotta a mérkőzését, sőt, akár lehet, hogy a Veszprém is, mert ki tudja, hogy kihez mikor jut el, de egy biztos, hogy mi most hétfőn délután, vagy kedden beszélgetünk Attilával, tehát még a férfi meccsek előtt, de már jóval a női BL találkozók után, és egy mondattal nagyon frappánsan összefoglalhatnám úgy, hogy az egyik szemünk sír, a másik nevet, de mi nevetősek vagyunk, úgyhogy kezdjük a Győr Vipers-szel, kezdjük a Győrrel, mert azt nagyon jó volt nézni, azt gondolom, az első percek húcidrise, hát tök érdekes, mert majd aztán átérünk a Fradira, ugye a Fradi parádésan kezdett, majd úristen egy ilyen épp hogy döntetlen lett belőle, a Győr szörnyen kezdett, és aztán meg gála előadás a Vipers ellen.
Így van, szerintem a Győr abszolút az elvárások fölött játszott, már a minőségét tekintve a kézilabdának, amit láttunk tőlük. Azt, hogy megverték a Vipers-t, az szerintem az teljesen papírforma, mert én már sokszor elmondtam azt a véleményemet, hogy a Vipers egy nagyon jó csapat, de az, hogy ő a BL címvédője, az abszolút annak a hétvégének a különlegességén múlott, amikor ők ugye két hónap alatt két meccset játszottak, az ellenfeleik pedig két naponta egyet, és olyan erőfölényben voltak fizikailag, amit nem tudtak kompenzálni, és ez ugye addig mostanra elszállt, sőt most egy picit az ellenkező helyzetben vannak, hiszen a norvég válogatottjaik főleg még az olimpia kiheverését végzik szerintem, ahogy láttam legalábbis a Nora Mörk is, ugye nagyon jól kezdett, aztán teljesen kihunyt, és Solberg gyakorlatilag befűzte neki
az... Nem én, Oftedal és Veronika Christiansen, nem? Mert ők elég jó erőben éreztem őket.
Hát igen, a Győr oldalán ez kevésbé látszott, de itt most jobban látszott az, hogy a Győrnek azért sokkal szélesebb a játékos kerete, mert ugye jól játszottak a norvégiaik is, tehát kettő volt tulajdonképpen a mezőnyjátékosok között, mert Bratzett ugye sérült, és viszont azok a játékosok, akik mellettük játszanak, azok is nagyon jó formát mutattak, és ebbe oda vehetjük nyugodtan a magyar válogatottakat is, ugye a két szélsőt és a Háfra Noémit is, azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk a játékukkal. Szóval ez szerintem a fölött volt, amit így szezon kezdésnek vártunk, főleg a nyilatkozatok után, ahol azért Ambros eléggé óvatos volt a formát tekintve. Itt az első 10 perc az egy kicsit beragadtak a rajtgépbe, hogy úgy mondjam, sok helyzetet kihagytak. A norvégok nagyon bekezdtek, aztán szépen kihunytak, és még a másik félidőben volt egy 10 perc, amikor jól játszott a Vipers, de egy abszolút dominálta a Győr a találkozót, és az tényleg jó volt látni, hogy nyilván egy ilyen meccsen, ahol kialakul ez a különbség, meg könnyű forgatni a csapatot, meg ezt is beteszem, meg azt is, és mindenkinek jól megy. De azért jó volt látni, hogy a padról beszálló játékosok jól érezték magukat a pályán. És
így van, és jó volt látni tényleg Lukácsot és Saclt a két szélen hibátlan teljesítménnyel. Megszokhattuk tőlük, hogy hogy elég magabiztosan játszanak, de mondjuk itt most nagyon magabiztosak voltak. Jó volt Háfrát látni, mosolyogni, gólokat lőni, szóval ez jó, jónak tűnik. Riué lett a, vagy Rű, nem tudom, hogy kell mondani a nevét, nem, maradjunk a Riúnál, aztán majd egyszer megkérdezzük tőle. Ővé lett.
Ünnyi, úgy.
Na, így nem fogom mondani, jó. Nekünk Riú és kész. Szóval ővé lett a hétvége gólja az EHF-nél, egy hatalmas bomba. Villant egyet-kettőt, és látszott szerintem, hogy úristen, ha ő tényleg beépül ebbe a Győrbe, meg tényleg teljesen aklimatizálódik, akkor ez bomba erősítés. Nem is tudom, hogy mikor volt ilyen balkezese a Győrnek utoljára. Tehát ez...
Hát a Nora Mörk talán.
Hát a Mörk, így van. Igen, meg azóta próbálkoztak egyeket, így van, de azóta nem sikerült, igen. Tehát ez...
De tényleg azt hiszem, hogy ő egy abszolút újdonságot jelenthet a Győr játékában, mert a többiek, akik jöttek, azok azért nem hoznak olyan fajta újítást, amit korábban nem láttunk. Jó játékosok, mindenki hozzá tud tenni, de mondjuk beleillenek a eddigi rendszerbe, de az ilyen típusú balkezes játékos tényleg a Nora Mörköt idézte, sőt, még szerintem átlövő
lövőerőben
még veszélyesebb is lehet, és ugye a Győrnek a játéka abból kifolyólag, hogy a balkezes probléma volt ugye évekig, egy olyan stratégiát alakított ki, amit az Ambros is, hogy a jobb átlövő pozíció az nyilván nem egy előkészítő pozíció, hanem úgy alakítják ki a helyzeteket, hogy a jobb átlövőnek az 1-es, 2-es közötti külső területre jó lendülettel érkezve helyzetei vannak, és ezt a Riúval is, de egyébként a Háfrával is nagyon jól mondották meg. A Riúnak ez egy paradicsomi állapot lesz. Bal oldalon szépen az Oftedal, a Christiansen, aki arra jár, Hansen előkészítik a jó helyzeteket, és innen csak be kell verni. Úgyhogy ez egy nagy erőssége lehet a Győrnek, és ami viszont a probléma lehet, az, hogy túl sokan vannak, az ugye jelenleg nem feszíti a cipőt, mert megfelelő számú sérült van, hogy ezt így fejezem ki. Nem kell azon gondolkodni, hogy kitültetnek majd a lelátóra, de az biztos, hogy különösen például a beálló pozícióban, ha mindenki egészséges lesz, és mindenki a első számú beálló akart majd lenni támadás védekezésben, ott azért nem lesz könnyű ezt a pozíciót úgy menedzselni, hogy mindenki elégedett legyen.
Hát nem, szerintem ez lehetetlen. Tehát azért ezt emlékezz vissza, azért kicsit engem a kapus sztorira emlékeztet Győrben, amikor egyszerre volt Leno Solberg és Glozer, nem is sikerült, tehát ezt Glozer lett a kárvalótja. Igen, egyébként most is ez van, igen, egyébként most is ez van. Ugye azt hallottuk, hogy Leno nem lesz, na mindegy.
Leno van?
Igen. Tudom, tehát voltak éppen igen. Talán egyébként a beállónál azért még nehezebb, mert már a fene tudja, ebben nem merik. Hát mindenhol
a
nehéz.
Kapussal jól lehet összehasonlítani, mert ugye specifikus poszt. Annyi plusz lehetősége van ugye a beálló játékosoknak, hogy a védekezésben egyszerre a pályán tudnak lenni. Tehát azt simán el tudom képzelni, hogy egy Blom Bratzett belső hármas párossal fognak védekezni, igen, mint ahogy azt tették ugye Edwidge-el. És ugye a Pintea főleg támadásba fog játszani, de a Pinteának a játékánál is azért szerintem fontos, hogy benne legyen a védekezésben és állandó mozgásban legyen. Úgyhogy ez egy komoly kihívás lesz majd.
És nem is elsősorban szakmailag szerintem, mert ebben az évben eldől, hogy Ambrosz Martin milyen pedagógus, hogy tud az emberekkel játszani, vagy hogy tudja őket tűzben és helyzetben tartani, mert itt az egók sérülni fognak, ez egyértelmű. Jön vissza Enzeminko, jön tényleg Blom, jön Bratzett, tehát elképesztő mennyiségű szupersztár. Nagyon-nagyon nehéz feladat lesz szerintem, hogy ők jókedvűen is álljanak be a sorba. Nem?
Igen, ez biztos, hogy
ez komoly kihívás.
Beszélünk egy fél év múlva, akkor látni fogjuk, hogy mondjuk a tényleg a sérülések, azok mindig ezt a helyzetet befolyásolhatják, de hogyha mindenki a fedélzeten van, akkor valószínűleg játékos.
Lesz egy két durcás játékos, igen.
Megborul, igen.
Na, hát A Fradinál viszont szerintem kevés jókedvű játékos van most, mert ez a Dortmundi döntetlen, ez nem tetszett igazán, azt hiszem senkinek, tudjuk, hogy Ele Gábornak sem tetszett, meg a szurkolóknak sem, meg nekünk sem, és különösen annak fényében érthetetlen, hogy pokolian jó kezdte a meccset a Fradi. Most persze pár percben nyilván nem lehet következtetést levonni, de nagyon furcsa volt a folytatás, ami azután következett, és őszintén szóval kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, hogy mi történt, miért nem nyerte meg ezt a meccset a Fradi. Papíron a Ferencváros egy jobb csapat szerintem, mint a Dortmund, talán ezt kimondhatjuk. Jobb játékosokból áll, és mégsem sikerült.
Igen, tulajdonképpen elég szomorú vagyok, hogy beigazolódott az, amit a mérkőzés előtt itt még beszéltünk, hogy azt mondtam, hogy vagy nagyon simán nyer a Fradi 10 góllal, vagy nem nyer.
Azt mondtad, hogy félted a Fradit, egész pontosan.
Igen. Hát pont ettől féltettem, hogyha nem tudják azt a leengedőt nyújtani, amivel megtörik az ellenfelüket, és belemennek egy ilyen szenvedős történetbe, akkor a Dortmundot nehéz csapat. Hát pont ez történt, és végül is az igazságos a döntetlen, mert el is veszthették volna, meg is nyerhették volna egy góllal, de az nem tükrözte volna, ha itt két ponttal jön haza a Fradi, nem tükrözte volna a képét. Két dolog tűnt nekem föl. Az egyik, hogy azzal, hogy ezt a sorcserés megoldást választja a Gábor, ez nyilvánvaló egy picit annak szól, hogy nincs még összerakva a csapata, hiszen sorokat cserélni könnyebb, mert akkor az a két-három játékos van összeszokva. Nyilvánvaló, hogy komoly eredményt úgy lehet, hogyha a sorokat lehet már utána egymással variálni, és adott szituációkra lebontva játszani. Erre egyébként a mérkőzés végén már volt egy pici próbálkozás, de nem igazán jött be, mert ott már kiütközött az összeszokatlanságnak a problémája. Tehát nekem az volt az érzésem, hogy ez a Fradi nincs még összerakva. A másik dolog pedig, hogy annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy nincsenek összerakva, nem éreztem igazán úgy, hogy nagyon rosszul játszanának. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez meg ez a játékos, hát az nagyon-nagyon gyenge volt. És az mindig probléma, hogyha úgy van egy gyengébb csapat ellen egy nem túl jó eredmény, hogy még azt sem mondhatjuk, hogy rosszul játszottak, vagy rossz volt a kapus. Tehát egy picit avval van gondom, hogy nem láttam ezen a mérkőzésen azt az erőfölényt, amire hivatkozhatnánk, hogy hát erősebbek, de hát most nem ment jól a játék nekik, nem mentek annyira rosszul, és mégse tudták megverni ezt a Dortmundot, aki tényleg nem állnak föl nagyon erős
keretben. Most azért elég finoman fogalmaztál.
Tehát azért van egy-két jó játékos.
Jó, van egy. A legjobb játékosuk az totális betlit nyomott a Fenerbahçe-ben. A többi játékos nevét most elmondanám itt a kézilabdát nézőknek, nem is hallottak volna róluk. Most, tehát azért nem véletlen, hogy a Bietigheim egy tízessel verte meg őket.
Hát, azt nem láttam azt a meccset, de az biztos, hogy a három legjobb.
Hát így van.
És a holland légiósaik pedig az első sora a holland válogatottnak, hanem inkább a kiegészítő, vagy még az se emberek. Úgyhogy ezt a csapatot ezt meg kellett volna merni, és én továbbra is fenntartom, hogy 10 gól különbség van nagyjából a két csapat között, de ezt érvényesítik el a pályán.
Igen, egyébként szerintem talán Fradi ügyben ez a legnagyobb fejtörés, és a vezetőknek, vagy Gábornak talán ezen kell a leginkább elgondolkodni, hogy mi okozhatja ezt, hogy most már az elmúlt években ez a sokadik alkalom, hogy egy papíron gyengébb erőkből álló csapat, az megoldhatatlan feladatot elé állítja az övét azzal, hogy elképesztően fölkészülnek a Fradiból, és nem nagyon tudja a Ferencváros meglepni ezeket a csapatokat gyakorlatilag semmivel. És ez elég úgy látszik, néha nem mindig, mert van, amikor aztán persze beindul a gépezet, de nagyon sok pont hullott így el az elmúlt években, és most is egy.
Így van, ez egy régi problémája azért szerintem. Van nekik ugye egy játék stílusuk, ami hogyha olajozottan és jó formában levő játékosokkal játszák, akkor világverő is lehet. Tehát a legjobb csapatokat is meg tudják vele verni. Viszont hogyha az ellenfél taktikailag belepiszkál ebbe a történetbe. Ugye a Bietigheim elleni tavalyi meccs az egy nagyon ékes példája volt, amit a Magyarországon játszottak, ugye, és gyakorlatilag az összes mozgását a Fradinak előre letompították, és kihúzták a méregfogát a támadásoknak. Itt pedig az a fajta taktikai vereség, hogy így mondjam, látszódott a pályán, hogy az történt, azon a ritmuson játszottak a csapatok, amit az ellenfél kitalált. Tehát amikor akarták, akkor lassították, amikor nem, akkor gyorsan is tudtak menni, mert a Dortmund nem egy lassú csapat egyébként, de tudták, hogy egy magasan pörgő meccsen nem lesz nagyon esélyük, és ezért azt a tempót játszották, ami nekik jó volt, és erre nem tudott taktikai választ adni a Fradi. És a felállt fal elleni játékában nem volt elég jól erős, különösen ugye a jobb oldalon láttam én gondot, a Kluivert Katrin teljesen passzivitásba ment át az utóbbi időben, most már nem csak a Ferencvárosra gondolok, hanem a válogatottnál is, nem tudja meglepni már az embereket, vagy az ellenfeleket azokkal a dolgokkal, ami tavaly előtt még újdonságot készülnek rá, és helyette más nem nagyon játszik, és az előkészítő játékban is most viszonylag visszafogott volt. És ebből kifolyólag ugye a másik oldalra, az Ácsikra és a Bölkre nagyobb teher hárult. A Bölk sokat vállalt, jó dolgai voltak, ő volt a legveszélyesebb játékos, de azért elég sokat belehibázott. Míg az Ácsik Szandra egy picit óvatosnak tűnt nekem, szerintem ő viszont vállalhatott volna többet. És ami az összeszokottságnak az mutatja, az a beállós játéknak a teljes nélkülözése. Tehát sem a Benke, sem a Kisfaludi Anett egyáltalán nem került játékba, míg az ellenfél pedig igen szisztematikusan meg tudta játszani a beállósát. És azért az mindig azt mutatja, hogy nincsenek azok a kettes-hármas kapcsolatok még magas fokon, mint a beállós játék hiánya azt mutatja, ami kell azért egy ilyen ezen a szinten már.
Ja, na, hát oké, első meccs volt, tudjuk be annak, hogy minden kezdet nehéz, ez is nehéz volt, jön a Koprivnica, hát ott nincs mese, tehát őket be kell darálni, mert aztán hát, őket sem, akkor...
Egyébként ez most jól jön szerintem, hogy a leggyengébb csapat lesz valószínűleg a...
Hát a Budusnosz lesz a leggyengébb, igen, tehát
igen.
Mert a Koprivnica azért szépen megkajálta őket ebédre, tehát meglátjuk, ez a Koprivnica szerintem nem lesz rossz, de hát nem Fradi szint, tehát nem
okozott gondot. Ez szerintem most megfizetik Kamakostul az első meccsnek a viszontagságait, de nagyon remélhetőleg, de azért abból sem indulhatunk ki, hogy hát akkor majd minden.
Ja, persze, lesz. Semmi. Nem.
Aztán, ha ez most a kötelező, az a
Rostov. Igen, az kemény lesz.
Az egy értékmérő lesz.
Az kemény lesz. Na, nem nagyon merülünk el a többi meccsben, azért egyről szerintem ejtsünk néhány szót. A kettőről, de az egyiket nem játszották le, ez nagyon durva, hogy ez a Metz CSKA Moszkva el tudott maradni, tehát nem tudták megoldani. Bár végülis a brazil-argentin foci meccs is elmaradt azért. Ostoba.
Igen, COVID. Egyébként pont azt mondtam, hogy azért ez így jobb volt, hogy el sem mentek a moszkvaiak,
mint
az ötödik percben szóltak volna.
Gondold el. Tessék lehetsz lefáradni a pályáról.
A játékosoknak, hogy te hol van az igazolásod a karanténon.
Az igazán komoly pofára esés az a Ljubljana. Azok után, hogy jól bevásároltak mindenféle montenegrói sztárral, elmentek...
Inkább szerbek.
Elmentek a ölék halovány Szévehofhoz Svédországba, és ki tudtak kapni. Hát, megnéztem, 8-szoros pénz volt a Szévehof győzelme. Hát az azt jelenti, hogy az ilyen egy számjegyű százalék, tehát gyakorlatilag érthetetlen.
Igen, hát ott én nem láttam a meccset, úgyhogy nem tudok így
nyilatkozni,
de érzésem szerint egy nagy képűség áldozata lettek, illetve egy Jamina Roberts, aki, ha jól láttam, 10 gólt tudott dobni nekik.
Nem semmi.
Úgyhogy... Ez egy nagyon-nagyon meglepő eredmény.
Az tényleg, szerintem az egész hétvége legmeglepőbb eredménye volt. Sajnos a második helyen nálam azért a Dortmund Fradi
igen.
szerepel mindenképpen. Na jó, hát akkor ejtsünk szót a fiúkról itt Szőr mentén, ugye, mert hát nyilván meccsek előtt vagyunk. Még egyszer mondom, hogy nem tudjuk, hogy ki mikor hallgat minket, és mondjuk furcsa lehet úgy esélylatogatást hallgatni, hogy már lejátszották a meccset. Francia napok, Montpellierbe megy a Szeged, jön a Paris Saint-Germain Veszprémbe. Féltett, gondolom, mind a kettőt, nem? Ha már addig féltetted, akkor...
Igen, hát azt hiszem, a Szegednek ez egy nagyon nehéz sorsolás, így első mérkőzésre elmenni Montpellierbe. Ahhoz a Montpellierhez ugye, akik nem voltak a BL-be most tavaly, ha jól emlékszem.
Bocs, hagyj kérdezzek egyet, mielőtt a Montpellierről. A Sarafel milyen csapat? Mert láttam, hogy a Montpellier velük x-elt otthon az
elfogadott. Igen, a Sarafel egy erős
igen?
csapat, igen, igen. Aha. És az ugye az egy dél-franciaországi derbinek számít, tehát
ja, értem.
Az akármilyen formában is van a Sarafel Montpellier-vel mindig. Tulajdonképpen három csapat gyűrmékkal jött egymást, a Nîmes Montpellier az az igazi derbi, az
aha,
a
aha.
halálos csata. De utána a számba felmond. Úgyhogy az, hogy döntetlent játszottak, azért azt mutatja, hogy nem lógnak ki a mezőnyből, a francia mezőnyből idén se, de nem egy kudarc azért a felel x-elni. Egy átalakított csapata van a Montpelliernek, elég sok új játékossal, fiatalokkal főleg. Meg kéne őket ott az első meccsen verni a Szegednek szerintem, de azért Montpellierben játszani mindig. Ugye Patrice Kanaé továbbra is viszi a csapatot, most már 20 nem tudom hány éve, tehát ott aztán abban nincs probléma, hogy nincs játék szisztéma vagy ilyesmi, de mondjuk az a Szegednél sem.
Nézd, az a számomra az a meccs, annak a meccsnek a legnagyobb kérdése, hogy mennyi játék lehetőséget kap majd az új hullám, különösen Blonc és Martins ott középen, meg Tönézen, tehát hogy amit az Elverum ellen láttunk, hogy addig tolja a régió bevált játékosokat, amik bírják, vagy esetleg meri tudja, forgathatja igazán a csapatot, ha nem, akkor azért marha nehéz lesz, azt hiszem. Tehát kvázi egy sorra lesz, nehéz lesz megnyerni ezt.
Hát igen, nem játszik egy sor. Itt inkább az a kérdés, hogy a középső poszton ugye a Martins mennyire tudja átvenni a nem csak pár percre, vagy ilyen periódusokra, hanem hogy mennyire lesz egyenértékű alternatívája ugye a Bombácsnak, ami nagyon nem egyszerű, mert a Bombács egy olyan játékos, ugye, akinek minden mozzanatában, minden pillanatban benne van valami, amire nem fogjuk tudni, hogy mi lesz, jó és rossz értelemben is, és ezért nehéz őt lecserélni, ugye, mert mindig várjuk, hogy majd a következőnél jön a jó dolog. Ez kérdés, hogy mennyire tudod beilleszkedni.
Igen.
A másik két játékos szerintem az a kevésbé lesz probléma. A Tönészen azért spanyol edzőnél dolgozott, ugye a Veszprémbe, tehát ő azért tudja azt, hogy mit várnak tőle. A szélen pedig valószínűleg cserélgetni fog.
Igen. Jó, hát... Remélem, ki tudjuk szurkolni a...
A védekezés lesz a kulcskérdés. Tehát a Montpellier ellen jól kell védekezni.
Igen.
A Montpellier most... jól védekezik, mindig jól védekezik, akár és az a csapat, aki nem tud védekezésbe felnőni hozzájuk, azokat a támadó játékuk azért megfelelően veszélyes.
Így van. Most mondom, hogy a Sport 2-n adjuk majd azt a mérkőzést, hiszen az egyen labdarúgó bajnokok ligája. Lesz, másnap viszont már a Telekom Veszprém Paris Saint-Germain a Sport 1-en, szokás szerint, hát az kőkemény lesz.
Szerintem a Veszprémnek viszont ez egy jó sorsolás, mert ez egy olyan meccs, ahol ha vesztenek, akkor nem mi, olyan értelemben, hogy nem fogják a fejüket venni. Ha viszont nyernek, akkor egyből egy olyan bravúra nyithatnak, ami megnövelheti az önbizalmukat, mert azért nem tudjuk igazából, hogy hol áll a vesz formában. Tehát szerintem ez egy jó meccs, mert viszonylag kicsi lesz a nyomás rajtuk. Tehát hogyha egy olyan csapat lőtt volna, akit muszáj megverni, az sokkal nehezebb otthon első meccsen, az mindig kínszenvedés. A Paris Saint-Germain ellen úgy lehet kimenni, hogy hát nyerünk, ami a csövön kifér, ha elég, akkor nyerünk, ha nem elég, nem nyerünk. És egyébként is olyan a csoportja a Veszprémnek, hogy gyakorlatilag nem lesz könnyű meccse, tehát szinte minden csapat nagyon veszélyes.
Az biztos. Még Gulyás Petivel beszélgettünk az extrában, mondott sok érdekességet, most meglátjuk a BL-ben majd a csapatot, és kíváncsian várjuk, hogy tudnak-e sokkal jobban játszani, mint a Seha döntőben a Zágreb ellen. Tényleg nagyon jó, tehát iszonyatosan jó lökést adna, azt gondolom, a Telekom Veszprémnek egy győzelem a Paris Saint-Germain ellen, még akkor is, hogy abból sem lehet semmilyen következtetést levonni a jövőre nézve, de jó felütés.
De azért tehát szerintem a Paris Saint-Germainnek, mert utolsó évük ebben az összeállításban, ugye Mikkel Hansen távozik, a Remili távozik, a kapusaik távoznak.
Karabaticsék meddig nyomják?
Karabaticsnak van még egy éve. Aha. A Lukának meg kettő. Ugye azért a fiatalok azért már dolgokat mutattak, különösen a Prandi. A Lüksteins az szinte egyből beépült. Visszahozták a Toulouse-ból a Ntanzi nevezetű fiatal irányítót, aki egy hihetetlen ügyes játékos. Szóval nagyon komplett csapatuk van, nagyon jó játékosokkal, és úgy érzem bennük ezt, hogy ez az utolsó év, most végre megcsináljuk. Úgyhogy nem lesz könnyű őket megverni, de azért viszont a szezon elején az ilyen nagy csapatok mindig sebe.
Na, legyen így, a proféta szóljon belőled. Ez volt már a kézivezérlés. Tomori Zsuzsival fogunk beszélgetni majd az extrában. Azt láthatjátok, hallhatjátok majd a hétvégén. Jönnek ugye a BL meccsek, a Szegedé, a Veszprémé, a hétvégén Kiel Flensburg, Bundesliga rangadó, női BL meccsek, úgyhogy el lesztek látva kézilabdával. Ezen a héten is, jövő héten pedig ismét podcast. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.